Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el is. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy zenkedett a hála ének most ezen a délelőttön is. Köszönjük, hogy a gyermekeid is a te kezedben, jó kezekben vannak. Áldunk, hogy te őrzöd, te véded őket. Te áldod meg a közöttük szolgálókat, és köszönjük, hogy te vagy, aki hiszük. Megáldasz bennünket egész héten, itt is, most is, ezen az alkalmon is. Arra kérünk, hogy tedd meg a csodát, hogy az a gondolat, az az üzenet, amit te készítettél, az elérhessen hozzánk onnan fentről, egészen a szívünk mélyére jusson, és segíts, hogy erről nyitottan, előtted és egymás előtt is őszintén beszélni tudjunk, együtt gondolkodni tudjunk, hogy mindez rád mutasson és ránk mutasson, és ebből téged jobban megismerjünk, és önmagunkat is. Hogy legyünk tőled valóban bölcsebbek, és az életünkben tisztábban gondolkodók és élő emberek. Hogy az, amit élünk, az, amit tőled kaptunk, az valóban rád mutatva téged dicsőíthessen. Kérjük, hogy szentelj meg ezért ígéd igazságával, és légy velünk szent lelkeddel, Jézusért, megváltónkért, az ő nevében kérjük. Amen. Ezen a délelőttön hálával a szívünkben folytatjuk a második felvonással, hiszen tegnap az első felvonás került elénk, egyikünk ezt a címet mondta, nagyon örülök, hogy ez így kifejezte, hogy házassági életükön felvonásáról hallhatunk. Az első felvonás, amely arról beszélt, hogy hogyan és miként is kaptuk ajándékba egymást, és ennek milyen kérdései, örömei és milyen lehetőségei voltak, vannak, ezt elkezdtük, erről beszélgetni kezdtünk, és mi a mi csoportunkban úgy jutottunk el tovább, hogy elérkeztünk önkéntelenül is, akaratlanul is ahhoz, hogy természetesen a házasságban, a közös életben nem csak úgy vagyunk hármasban, hogy nem ketten vagyunk pusztán, hanem velünk van az Úr, hanem Istennek terve az is, hogy akár érkezzen közénk olyan ajándék, az ő készített el, az ő ajándéka lehet a gyermek. És ebben egy nagy fordulat áll be. A második felvonásról kezdünk el beszélni, amikor megérkezik a gyermek, megérkeznek a gyermekek, és körülbelül addig a szakaszítva nem is kibontjuk ezt, meg kifejtjük végig. Beszélgetünk, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, amikor gyermekek érkeznek közénk, és még az iskoláskori nem érkeztek el. Nagyon jó volt hallani tegnap, ahogy a Nagyos bevezette, és nagyon fontos gondolatokat élesztett Jákob történetén keresztül. Én valamilyen értelemben szeretném ezt folytatni, Jákob történetéből én is szeretnék olvasni hosszabb szakaszt, és néhány gondolatot ehhez fűzni, és aztán biztos értelemben általános dolgokat is talán levonni ebből. Mózes első könyvének a 29. fejezetéből olvasom onnan, ahonnan tulajdonképpen a tegnapi napban már elénk került a történet, és aztán annak a folytatását vennék tovább. Így hangzik az ige. Így szolgált Jákob Ráhelért, tudnék, hogy ezt mondta Lábán, az ő akkos jelöltje, maradj nálam. Így szolgált Jákob Ráhelért 7 esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Aztán azt olvassuk ebben a különös történetben, hogy Jákob ezt mondta Lábánnak, add hozzám a feleségemet, mert letelt az időm, hadd menjek be hozzá. Lábán összegyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját és lakodalmat rendezett, de amikor este lett, fogta a leányát, Leát, és őt hitte be hozzá, Jákob be is ment. Lábán a szolgálóját, Zilpát leányának, Leának adta szolgálul. Jákob csak reggel látta, hogy Lea van vele. Akkor ezt mondta Lábánnak, mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam nálad? Miért csaptál be engem? Lábán így felelt. Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket az első szülött előtt adjuk férhez. Töltsd el azt a lakodalmi hetet, ezt a lakodalmi hetet, aztán neked adjuk amaszt is a szolgálatodért, ha másik 7 esztendeig szolgálsz nálam. Jákob úgy is tett, eltöltötte azt a hegyet. Aztán Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát, feleségül. Lábán a szolgálóját, Bilhát leányának, Ráhelnek adta szolgálul, Jákob bement Ráhelhez is, és Ráhelt jobban szerette, mint Leát, így szolgált Lábánnál még másik 7 esztendeig. Hosszan erről most nem, csak néhány gondolattal. Megdöbbentő olvasni, látni ezt a történetet, ha azt mondhatjuk is, hogy nem klasszikus udvarlási szakasz ez, mondjuk 2x7 év szolgálat valakiért, de tegnap mi felvetettük, vajon mennyit szolgálnánk a társunkért? Mennyit vállaltunk, mennyit vállalunk, mennyi idő az, amit azt mondanánk, hogy akár ha kell így, ahogyan Jákob, 14 éven át arra várunk, hogy az, akit megszerettünk, az a miénk legyen. Érdemes elgondolkozni ezen, és azon is, hogy az első 7 éve elrepült, és utal tegnap erre, hiszen így olvastuk, hogy néhány napnak tűnt. Annyira szeret előtt, milyen különös ajándék. Ha annyira szeretjük a másikat, akkor ilyen értelemben talán a terhes, nehéz idők is röpülni tudnak. Érdemes végig gondolni, hogy hogy is vagyunk ezzel, és felelőteni, hogy hogyan is tudnánk újra ilyen szeretettel lenni egymás iránt. És aztán jött a következő 7 év, azt is vállalta, és azt is végig szolgálta, és utána teljesedett ki, teljesedett be a vágya, az álma. 14 év alatt ugye megismerte egy másikat, nyilván nem lakva ismerte meg, de azért közelében volt, és még akkor is annyira szerette, hogy nem volt ez kérdés, hogy ezt a szolgálatot vállalja érte. De jó, hogyha így vagyunk hosszú évek, évtizedek, vagy több idő után is, hogy így szeretjük a másikat. Idáig mondhatnánk nem klasszikusan, de megérkeztünk a lakodalomig, a lakodalmakig. Ezt nem ajánlom senkinek, tehát nem kétszeres lakodalmak, ahogy láttuk Jákobnál. Egy az bőven elég, az egyik barátom mondta a végén, hívő testvérem, először voltam egy ilyen hosszabb keresztény lakodalma, akkor azt mondta végén, hát tudod, én ezt még egyszer végén csinálok. Hát mondtam neki, hogy ne is csináld, én sem szeretném még egyszer. Ígyből mondta, remélem, hogy is tudott a mosolyogni. A lakodalom azért nem képlet. Mindenesetre végbe ment ez, és a lakodalom után mi történik? Értelemszerű, hogy boldogan éltek, amik úgymond mondja az egyszerűsítés, ami meg nem haltak, de azért itt történt néhány dolog ezt követően is. Különös dolgot olvasunk, és ezzel folytatom most a történetet, ha így folytatódik, ha nem, erre figyeljünk most a miénk. Ezt olvasjuk itt, de itt jön egy fordulat. Azt mondja, de az Úr látta Lea megvetett voltát. Mert hát ebben a történetben, ugye mondtuk, nem klasszikus történetben, azért van itt egy nagy feszültségforrás, a két feleség feszültsége, hogy vajon ki, hogyan és miként is szeret a fél. Ez nem a mi problémánk, viszont figyeljünk arra, hogy ebből következően mi történik, és tulajdonképpen mi az, ami természetesnek, vagy éppen természetesnek tűnik. Azt olvassuk, hogy de az Úr látta Lea megvetett voltát, és megnyitotta az ő méhét. Ráhel ellenben meddő maradt. Lea teherbe esett, és fiút szült, Rubennek nevezte el, mert azt mondta, meglátta az Úr nyomorúságomat, most már szeretni fog a férjem. Aztán ismét teherbe esett, fiút szült, és azt mondta, bizony, meghallotta az Úr, hogy milyen megvetett vagyok. Ezért adta nekem ezt is. És elnevezte őt Simeonnak. Majd újra teherbe esett, fiút szült, és azt mondta, most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert 3 fiút szültem neki. Ezért nevezte előtt Lévinek. Megint teherbe esett, fiút szült, és azt mondta, most már hálát adok az Úrnak. Ezért nevezte előtt Júdának, aztán nem szül egy ideig. Most mi is megállunk egy ideig. Ez elég, ugye? Meddig jutottunk? 4 gyermekig. Azért ez nem akármi manapság, ugye? Hát hosszas történet, itt nincs erről leírva, hogy hogyan és miként történt, ment ez végbe, olyan természetességgel történik, amit olvasunk. Az Úr áldása alatt tulajdonképpen meglátva, hogy miben van Lea, egyszerűen jönnek, születnek a gyermekek. Hát elgondolkoztam azon, hogy vajon ilyen természetes ez számunk. És most egy picit menjünk Ádámig és Éváig vissza az elejére. Idézzük csak fel, hogy mi volt Isten első parancsa az ember párnak. Isten első parancsa az ember párnak. Mi volt? hangosabban bátran.
Szaporodjatok.
Igen, ez volt a parancs, hogy szaporodjatok és szokasodjatok. Nagyon érdekes ez megelőzte ez a parancs, azt a parancsot, hogy mit tegyenek? Hangosan. Hajtsák uralmuk alá a földet, képviseljék Istent így a földön, mutassák meg az ő uralmát, hiszen rájuk bízta, ő képviselőjét ítéltek meg. Ez volt Isten első parancsa, szaporodjatok és sokasodjatok. Így olvassuk, Isten megáldotta őket, mert hogy férfivá és nővé teremtette őket, maga képmására teremtette, és ezt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. A népesedési kérdések miatt nem a máról szeretnék abban beszélni, vagy arról szólni, hogy vajon most ez a 7 milliárdnál és több ember mit jelent a földön. Egyébként zárójelbe téve úgy gondolom, úgy látom, ahogy ennek én magam az egyszerű eszközeimmel utána járok, jártam, hogy ez a föld elbírná ennyi embert, ha jól élnénk vele. Nem éppen úgy érünk a dologgal, ahogyan kellene a bűn miatt. Viszont a kérdés nagyon komoly. Ezek szerint Isten az első emberpárnak az ő képviseletében ezt a parancsot adta, hogy szaporodjanak és sokasodjanak. Vagyis, hogy a két ember közös kapcsolatának a célját jelölte ezzel meg. Azt jelenti ez, hogy Isten azt mondta, hogy két ember akkor lesz igazán az ő eszközeként engedelmeztető kezében, ha gyermekeket, életet szül, plántál. Ez nagyon komoly kérdés ma, és nagyon jó, ha erre nagyon komolyan odafigyelünk. A bűnnel terhelt világban is nagyon komolyan odafigyelünk arra, ami az Isten teremtési eredeti szándéka. Egyértelműen azt olvassuk az igében, ez így van. Egyértelműen egyfelől a válasz arra, hogy vajon ez a célja-e a házasságnak, igen. Az egyik célja ez. Ezt nagyon komolyan kell venni, mert nem mindenki veszi ezt igazán komolyan. Egy kicsit úgy talán, ahogyan Dobos Károly bácsi kérdezett engem egyszer, amikor nála jártam, és azt kérdezte tőlem, és Péter, ti hány gyermekes család vagytok? És akkor válaszoltam neki, hogy hát most, akkor még ez, amikor ő itt volt közöttünk, azt kérdezett, hogy 4. Akkor olyan megnyugtatóan azt mondta, hogy jól van, ebben van. Ti akkor teljesítettétek az Úr parancsát. Néztem rá, hogy most mire gondol. Hát azt mondta, hogy nagyon egyszerű a képet. Megkérdeztem, hogy magyarázza ezt meg. Azt mondta, nagyon egyszerű a képlet, érdemes megtanulni, én is szívembe véstem, különös magyarázat volt ez. Azt mondta, ketten vagytok itt, ketten fogtok kimenni a világból. Kettővel csökkenni fog a föld lakosainak a száma. Helyettetek kettőnek érkezni kell. Akkor vagyunk égállva. Semmi nem történt. Ketten kimentek, ketten jöttek. A harmadik, mondja ő, az, amikor már szaporodtatok. Kettő helyett egy plusz érkezett. A negyedik, amikor már sokasodtatok, mondta ő. Érdekes volt ezt végig gondolni, de nagyon világos, egyszerű értelmezése talán ez az igének. Aztán a többiről nem beszélünk, mi 5-ig jutottunk, tehát ezt nem tudjuk most tovább fokozni, vagy legalábbis így látjuk. Éppen a héten kérdezte Johanni, mikor szültök már. Mondtuk, hogy mi már nem. Én főleg nem, de azért néha sajnos odaáll és elkezdi simogatni. De a kérdés igazán, hogy mondjuk ezt mondani, nehogy azt értsétek itt, hogy egy képletet állítottunk föl, egy sablont, és azt mondtuk, hogy na, tehát akkor itt azok a tisztességes családok, akiknek legalább 4 gyerek van. Azok a minimum programot teljesítik, akik 2-t vállaltak, akik már 3-at az fokra jött négyen, még egy fok, és akkor lehet fokozni a fokokat. Ezt így ne gondoljátok sablonként, de azért gondolkodjatok el rajta, kérlek benneteket. Arról nem szól, hogy a magyarországi népesedés kérdését, vagy a magyar népesedési kérdését is be lehet ebbe tenni, volt egy püspökünk, talán emlékeztek őre, Hegedűs Lórát, akinek ez különös hangsúlya volt, azt mondta, hogy szüljétek tele Magyarországot, mondta a református egyház tagjainak. Szüljétek tele református magyarokkal Magyarországot. Nem rossz program ez egyébként. És a másik, amit mondott, hogy figyeljetek nagyon, csak azok tudnak újonnan születni, akik megszülettek. Tehát szülessenek meg a gyermekeitek, hogy aztán újonnan születhessenek. És lehessenek olyan emberek, akiken keresztül megváltozik a világ. Komoly program ez, egy nagy kihívás, nagy lehetőség, nagy feladat. Azonban azt is látjuk, és ezt mellé érdemes tennünk, hogy a bűnesetet megelőzően is tegnap idéztük, és fogjuk idézni nyilván még ezt a héten talán többször is, elhangzik az a mindenkora érvényes üzenet, amit így hallottunk és hallunk ma is. A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleséghez, és lesznek egy testé. És nagyon érdekes, hogy ezt a mondatot nem folytatja a Biblia. Nem mondja azt, hogy lesznek ketten egy testé és szaporodnak. Ez nem azt jelenti, hogy nincs benne természetesen ez. De azt is tudjuk és látjuk, ami itt van, hogy bár a házasságban magától értetődő a gyermekvállalás, egészen természetes, hogy gyermekek érkeznek, de mégsem mondhatjuk azt, hogy aki gyermektelen, az nem lehet boldog, házas életet élő ember. Nem mondhatjuk, mert igen, van meddőség is. Bár, ahogy látjuk ebben a történetben, a meddőség teher is tud lenni, mérhetetlen súlyos teher. De van meddőség, amit nem természetes választás szerint választ egy család, hanem így adatot, hogy miért és hogyan, ezek nehéz és súlyos kérdések lehetnek. De ez önmagában nem jelent, hogy ha valaki megszeretett valakit, és összeházasodtak, és az életük teljes minden tekintetben, és egyé is válnak, lelkileg, szellemileg, testileg, és mégsem fogad meg élet, akkor biztos, hogy boldogtalan életre vannak károsztatva. Ez biztos, hogy nem igaz önmagában, mert Isten ajándékul is adhatja akár azt is, hogy olvassuk ezt az újszövetségi apostoli tanításban, hogy valaki nem házasodik, és ez Isten kegyelmi ajándéka, hogy Istennek rendelje alá az életét. Ez is lehet kegyelmi ajándék, lehet az is kegyelmi állapot, bizonyos értelemben valakit Isten így hívott el. Előttem van egy nagyon komoly hívő lelkész házas pár, és ennek is a példáját hagy hozzám elétek, akiknek nem adatott meg, hogy gyermek született. Nagyon komoly hitben élő férj-feleség. Nagyon-nagyon sokat jelentett az életükben, az életük az én számomra és szüleim, barátai voltak, és olyan jó volt hallanom, ahogy bizonságot tettek erről, gyermekeket nem kaptak, de az országban szerte rengeteg lelki gyermekük volt, rengeteg kereszt gyermekük volt. És nagyon érdekes, hogy abban a korban, abban a korszakban, amikor nem nagyon lehetett legalábbis papírformák meg elvek szerint összegyűjteni fiatalokat, ezen nyomon, hogy a kereszt gyermekeiket gyűjtik össze, gyermekcsendeseteket tartottak. Rengeteg keresztgyermek. Ők így kaptak gyermekeket az Úrban. És ez nagy ajándék. Vágtak rá. Ott volt a szívükben a vágy, hogy gyermekek felé is forduljanak. Ez mindnyájunk szívükben vágy kell, hogy legyen, és ezt látjuk itt ebben a történetben, mégpedig nem is akárhogyan. Ami nagyon beszédes nekem, és majd folytatjuk is, amennyi rövid időn rendelkezésre áll most ebben, tehetitek ezt majd tanulmányozva magatok is, hogy talán figyeltétek, hogy itt Leáról is szó van, arról a második, első-második feleségről, aki csak úgy kaphatott, adatott ennek a Jákobnak, nem ő volt az elsődleges cél. De azt olvassuk, hogy amikor ő teherbe esett, ez olyan természetesen történik, egyébként sokat nem ír le, hogy hány év és hogyan zajlik ez, de miket mond ki, és egy kicsit figyeljünk itt egy nőnek, egy édesanyának a megfogalmazásaira. Gyermeket vár, gyermeket kap, mit mond róla, és aztán majd figyeljük ezt Jákob életében és a többiek esetében is. Ezt olvastam, hogy ezt mondta Rúben születését követően, meglátta az Úr nyomorúságomat, most már szeretni fog a férjem. Nagyon érdekes, meglátta az Úr a nyomorúságomat, mert az nyomorúság, ha nincs gyermeke. Nyomorúság, hogyha a férjem nem tud úgy szeretni, ahogy kellene, ugye ez nyilván az. És azt mondja, meglátott az Úr engem, és ez így van, mert az Úr látta, megolvastuk itt az értelmezést, a magyarázatot, és megajándékozta gyermekkel, és mondja az emberi relációra is ezt a ajándékot, mégpedig így, hogy most már szeretni fog a férjem. És itt azért pár komoly kérdések vetődnek fel. Egy férj azért szereti a feleségét, mert gyermeket szült. Gondolkozzatok majd ezen is el. Tudja ezért is szeretni a férj a feleségét, mert gyermeket szült? Vagy ez csak egy nőnek a gondolatában van? Mert azért megtenni azt, hogy valaki gyermeket fogad, 9 hónapig kihordja, megszüli, azért az nem semmi. Én 5-ből 4-szer láttam ezt a nem semmit, ez nem semmi. Nem tudom hányan cserélni. Az előbb viccelkedtem ezzel, hogy én nem fogok szülni. De hát ott voltam a szülésnél, én csak veseköveket szültem, azt mondják, az nagyjából hasonló fájdalom, tehát valamit vele tudok érezni, nem kívánom. A szülést igen, ezt nem annyira, de értitek, hogy nagy kérdés ez, hogy vajon mi mit mondunk, és tényleg szereti egy férje a feleségét azért, mert szült. Ez megvalósul? Meg kell, hogy valósuljon, vagy ez egy rossz gondolat? Menjünk tovább. Aztán, amikor megszülte a következő fiát, akkor ezt mondta, bizony meghallotta az Úr, hogy milyen megvetett vagyok. Ezért adta nekem őt is. Meghallotta az Úr, hogy milyen megvetett. Még a ez azt jelenti sajnos, hogy nem sokat változott a dolog. Megszületett az első fiú, és a féri nem nagyon változott meg, mert erről szeretnék még, ha tudok itt pár szót szólni. Azt mondja, ezért adta nekem őt. És a következő, most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert 3 fiút szültem. Na látjátok? Eljutott a 3-ig. A 3 az már nem akármi, sőt, még fokozva van 3 fiú. Ravasz László jegyezték föl, hogy születtek a gyermekei, nem tudom, mennyire tudjátok az élettörténetét, a lényeg, hogy lányai születtek. És mindig kérdezték, és ez volt a nagy fiú. De elsőben nem nagyon boldog vagyok, lány. És sajnos ez, ahogy elmondták a történetet, valaki elmeséltek, ismerve, hogy ez úgy aláfagyott. Amikor kérdezték, akkor már végén már nem nagyon tudott. Nagy lelkes, ahogy ez nem is olyan nagy kérdés. Kérdés ez, lányok, igazán ajándékok a lányok? A fiúk az igazi ajándékok? Most már 3 fiút szültem, akkor most már ragaszkodni fog hozzám a férjem. Megint teherbe esett. Fiút szült, aztán ezt mondta, most már hálát adok az Úrnak. És nagyon érdekes, itt nem szült egy ideig. Valami megváltozott. Ez is izgalmas kérdés, nem tudjuk teljesen megfejteni egészen pontosan, de valami talán megváltozott a férfiben is. Egy picit megállnék, mielőtt folytatnánk a történetet. Azt gondolom, hogy az egyértelmű, ezt a család lélektan is világosan feltárja, foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy nagy változás áll be egy családban, amikor megérkezik a gyermek, megérkeznek a gyermekek. Óriási kérdés, hogy erre ki hogyan tud felkészülni. Azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a nők sokkal hamarabb és sokkal természetesebben kell, hogy készüljenek el. Szimbiózisban élnek a gyermekükkel. Azt kell látnunk, a férfiak nagyon-nagyon keveset készülnek. És én most személyes vallomást is hagyd tegyek nektek. Szomorú volt a családomban is, a saját bővebb családommal, testvéreimmel kapcsolatban beszélgetni erről. Egyik testvérbátyám azt mondta, hogy hát tudod, a 3. gyermek után gondoltam, vagy éreztem úgy, hogy esetleg apa vagyok. Nagyon érdekes dolog, és nem őt akartam fixálni. Magamra is nézek ezzel, nem elhárítani akartam ezt a dolgot, sőt magamhoz közelebb hozni. Egy férfi a 3. gyerek után érzi, hogy apa, addig kik vagyunk mi? Meg hogy is készültünk erre? Az biztos, hogy személyesen átéltük, hogy egy nagyon szoros, közös szolgában éltünk Krisztinával, mielőtt megszületett virágunk 93-ban, és azt kellett átélnünk, hogy akkor, amikor megszületett, megérkezett, akkor nagy változás jött, nagyon-nagyon vártuk, együtt vártuk, örömmel vártuk, szeretettel vártuk. Emlékszem arra, ez csak egy számra olyan beszédes öröm példa, illetve Isten tanítása, hogy mielőtt hétfőn bementünk a kórházba, szombaton még egy kis táncházban, 4 táncot táncoltuk Emmausban a fiainkkal, és Krisztina is fogta a táncot. Ott volt virág, nem tudom, hogy azóta mennyire szeretik ott a virág, de nem ezért mentünk be, nem utána jött, hogy most már szülni kell, hétfőn be kellett mennünk, ez volt a rendelt idő. De olyan jó erre visszagondolni, hogy úgy vártuk önfelettel, hogy olyan természetes volt benne minden. Sőt, a szülés is csoda ajándék volt, meg első gyermekként nagyon hamar megszületett. Ott lehettem. Úgy ment végbe, ahogy szokták mondani, hogy már egy rutinus szülő szokott így szülni, mert nem volt hosszú vajudás, hosszú fájdalmak, hanem megszületett. Nagyon-nagyon boldog voltunk. Aztán minden megváltozott. Szó szerint. az is nagyon megdöbbentő, hogy olyanokat mondtak akkor, elnézést, hogy kiveszélyt, viszont remélem, hogy nem haragszik rám, mert nagy harcosa a szoktatásnak, hogy azt mondták, hogy egy hívő szülésznő mondta, szeretettel, Krisztina, ne aggódj, semmi baj, nem olyan alkat vagy, aki szoktatni fog. Bocsánat, ezt mondom, ilyet nem szoktam gondolni, ilyet tenni talán ritkában, hogy úgy éreztem, hogy egy jó nagy pofont azért adnék neki. Hogy lehet ilyet mondani egy szülő édesanyának, hogy te ne szólj, hogy ezen te nem fogsz tudni szoktatni. Na hát akkor mi elhatároztam, csak azért is. És akkor apai nagy készüléssel az összeszoktatós, szuper, nem tudom miket megvettem, egy darabig, körülbelül egy hónapig, mert addig volt pénzünk erre, aztán rájöttünk, hogy olcsóban kell venni, sajnos eltaláltam a legrosszabbat, amit lehetett volna. Szoptatós teát, ő liter számra itta, mert szoptatni fog. Szoptatott is, bocsánat, ennyi részletezem ezt, de a változásért mondom, kegyelemből egy fél éves küzdelem után, miközben végig sírta ezt virág, szegény szoptatós teja rettenetesen rossz hatással volt rá. Begyulladt egyik, másik, eltelt fél év, és fél év után hordtam a tejet a gondozóba, másoknak is. De nem azért, mert rájöttem én, hogy milyen ügyesen csináltam, hanem Isten megkönnyörült rajtom. Nagyon nehéz volt. Annyira nehéz volt az a fél év, hogy a legnehezebb volt az ő gyermekünk első szokaszát tekintve, nyilván most mondom így, azért nem volt könnyű rögtön érkező gyerekek után. Én azért tudok erről könnyebben beszélni, és itt megint magamról szólok és a kettő közti különbségről, mert neki sokkal nehezebb volt, mint nekem. Tehát ezt is megélni sokkal nehezebb volt nyilvánvaló. Nagyon nagy változás állt be, ráadásul a szolgálatunkban annyi is átkerülődött hangsúlya, hogy amit ő végzett szolgálatot, azt is én átvállaltam egy nagy részben, hiszen ezt együtt csináltuk. Tehát még több lett a szolgálatom. Ő otthon maradt. Ő neki minden megváltozott, nekem másként, de nem megváltozott, hanem a programomhoz hasonló lett, csak még sűrű. Ezért azért ebben az időben rá kellett jönnöm, sajnos későn, és a következő kapcsán, hogy nekem erre sokkal jobban készülnöm kellett volna. És ezt most azért mondom rá, kedves társaim, férfi társaim, meg próbálom elmondani a készülő családoknak is, akikkel együtt vagyok, házaspároknak. A férfinek sokkal jobban kell készülni arra, hogy a nőnek az életében minden megváltozik. Nekünk alig változik meg valami. Idézve, alig változik meg valami. Ezt látjuk itt Jákobnál is. Észesen veszi, születnek a gyerekek, a felesége állapotát észesen veszi. Talán a negyediknél már ezt kell mondja itt, ugye Lea, most már hálát adok az Úrnak, hálát adok, hogy valami talán már negyediknél, lehet, hogy én is így voltam, talán a negyediknél, vagy az ötödiknél, picit változtam. Ez nem azt jelenti, hogy nem akartam változni, de rájöttem, hogy hát sokkal tudatosabban kell egy férfinak készülni erre az all-rendszerre, hogy ezt mondják a családterápiában, van egy ugye főrendszer, a házaspár rendszer, vagy egy alrendszer, a gyerekek rendszer, és ebben minden megváltoztat. Gyakorlatilag a családi ciklusunk teljesen más lesz, mint eddig volt. Minden megváltozik. Nem készülünk rá. Azt gondoljuk, melyik, ahogyan a házasságra sem készülünk. Azt gondoljuk, hogy működik ez. Szeretjük egymást, innentől kezdve minden működik. Sokkal tudatosabban kell erre készülni, és sokkal nagyobb erőket kell erre fordítani. Nyilván erről érdemes lesz majd beszélgetni. Azt látjuk, hogy a női szív vágyott a gyermekekre, vállalta a gyermekeket, és utána ezt jó olvasni, hogy hálát is tudott adni a gyermekekért, viszont abban a reményben is volt, hogy a gyermekek érkezése akár a házasság gondozását is segíteni fogja. Ez, ahogyan látjuk, és ahogyan tapasztaljuk is, egy részben tévedés. A házasságunk önálló rendszer. A házasságunkba érkező gyermekek alrendszer. És nem lehet a kettőt olyan módon összekötni, hogy bár mindent valóban átalakít és megváltoztat, ez a felső főrendszer, ha lehet így mondanom, ez maga annak függvénye legyen, amit az alrendszer jelent. Nem szabad, és nem lehet ennek függvényévé lenni. Ott romlik el, ott rontjuk el, amikor azt gondoljuk, hogy a gyermekeink egyfajta másféle kohézióban majd tartják a házasságunkat. A gyermekeink valahogy majd megadnak olyat, amit nem kapunk meg egymástól. A gyermekeinkben valamire majd rátalálunk, amit már egymásban nem lelünk fel, vagy könnyebben fölleljük benne, mert egyszerűbb a kicsi gyermekekben, és így valóban ez a korszak az az iskolás korszaki egy olyan gyermekvilág, amiben egy férfinek, egy nőnek sokkal könnyebb megtalálni egyfajta kontaktus, támogató, szeretet, pamacsot, valaki mondott, hogy ilyet nem bántani akarom ezzel őt meg a családot, akibe be lehet kapaszkodni, akihez lehet olyan könnyen közeledni, akivel egyszerűbb az élet, bizonyos értelemben. Nyilván szakaszok ezek, ezt mindenki tudja mondani, hogy ilyen a csecsemés, éjszakai fölébredés. Nem tudom, és nem is akarom ezt végig ragozni, mindenki, aki már átérte, tudja. De lényeg az, hogy ebben a korszakban, ebben a gyerekekkel való világban könnyebb néha az, hogy könnyebb ővelük egyfajta szeretet, gesztust, egy ölelést, egy simogatást, egy puszit kapva elolvadni tőle, csak egy pillantással úgy megtenni, miközben. Ez egy más reláció. Nekünk egymással kellene megélni ugyanazt a szeretett közösséget, amit addig megértünk, és nem a gyermekek függvényeként kellene működnie. Nem könnyű az, amikor a gyermekeink figyelmeztetnek arra, akkor mikor csókolod meg anyát? Szeretném látni. Azért ez egy jelzés, nem? Anyát mi nem üleled meg? Szedtél neki virágot? Ezt a gyerekeink mondják nekünk. Ebben az értelemben a gyerekeink néha nagyon jó visszajelzők, de nem könnyű ebben a tükörbe belenézni. Ez biztos, hogy így nem jó. Ennek a fő rendszernek, ennek élni, működni kell, függetlenül a gyermekektől. És a gyermekek ebben a rendszerben be se léphetnek. Ezen lehet, hogy vitatkozni fogtok, de érdemes róla beszélgetni. Van egy olyan szféra, ahova a gyermekek nem léphetnek be. Ami csak a két ember, a pár belső intim ügye. Nem lehet ezt megnyitni. Nem érdemes, ha szabad ezt elmondom gyakorlati példaként, nem érdemes megnyitnotok a franciájátokat a gyerekeinek előtt. Lehet, hogy úgy gondoljátok, de meg kell nyitni. Nem javaslom. Ezt nem, persze nem én mondom a tutit, nehogy hozzám igazítsátok. Nem javaslom. Nekünk különös ajándék ez, ezt nem mondom, hogy jól csináltuk, vagy mi ezt jól láttuk, de megadatott. A gyermekeink nagyon-nagyon ritkán volt, hogy a mi franciájunkban megjelentek. 5 gyermekünket, én merem mondani, hogy 2 kezembe meg tudom számolni, hogy hányszor, ha egyáltalán fordult ilyen elő. Tehát ez nagyon fontos dolog. Én meg látok olyan családokat, ahol magától ilyen megérkezett a gyerek, betesszük magunk közé, és minden megváltozott. Onnantól kezdve ő a szeretetünk irányba tárgya őt, babusgatjuk, őt szerethetően is nyilván idején. Őről gondoskodunk, őt szeretgetjük. És kölcsönösen hiányzik ez. Na hát az idő is szalad, és én is sokat beszélek, de talán érzékeltek bele, hogy nem mindegy ez, hogy erre tudatosan gondolunk-e, készülünk-e, vagy ha most visszatekintünk, vajon józanítani tudjuk egymást ebben, hogy igen, tudom, hogy ezt elrontottam, ezt nem így kell csinálni. És azért nagyon fontos ez, mert nekünk közös látásra kell jutnunk, hiszen majd először fogunk beszélni, el kell engedni a gyermekeinket. Már most érdemes, de akkor majd azon a ponton, amire mi is eljutottunk, amikor elhagytuk a magunk családját, el kell engedni. Föl kell készülni erről, majd akkor szólnék, mert az is az én témám lesz részben. Szeretnék arról majd akkor szólni, de nagyon fontos erre készülni, hogy elengedjük őket, és helyes módon építsük fel ezeket a rendszereket. Amit még itt szeretnék elétek tárni a történetből, hogy Jákob történetében folytatódik ez a dolog. Ráhel is látta, hogy ő nem tud szülni, féltékeny lett Ráhel a nennyér, és ezt mondta Jákobnak, adj nekem fiakat, ha nem, belehalok. Tegnap idézte ezt Lajos, erre teszi szép a kezét Jákob, és azt mondja, hogy talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled a méh gyümölcsét. Nem rossz gondolkodás ez. Jákob tudja, hogy ki adja a méh gyümölcsét. Isten. Istentől kapunk, Istentől várunk, Istentől fogadunk el. Ez nem a mi projektünk, mert bocsássatok meg, nem a mi programunk szerint van. Természetes, hogy ebben van részünk, bölcsen gondolkodva, együtt, egyetértésünk van. Isten az Jákob tudja, persze itt mondhatjuk, védekezik is. Ráhel meg olyat mond, ami hát tényleg megdöbbentő. De azt mondja, belehalok. Éreztetek-e már, kedves nőtestvérek, olyan érzést, ha nem lesz gyermekem, belehalok? Nem kívánom ezt az érzést, de azért micsoda vágy lehet ez?
Mondhatjuk féltékenységből? Féltékenységből nem érdemes szülni. A szomszédnak van három gyereke, nekem négy kell, hogy lekörözzem, ugye? Mert neki trabantja van, nekem meg barbor kell. Ha micsoda korszak volt, ez azt se tudjuk. Jobbat nem mondom. De ugye ez nem ezért van, de van-e vágy? Belehalok. Belehalok. Knox jut eszembe, Skócia nagy evangélistája, aki azt mondta a reformátora, Uram, ha nem adod nekem Skóciát, belehalok. Ezt most úgy értsetek, hogy hitre nem jutnak, nem születnek újonnan emberek, de lenne ilyen szívvel tudni élni. Azt mondja, hogy Ráhel, belehalok. Persze elmondja erre aztán Jákob, hogy ő nem tud mit tenni. Akkor jönnek az ötletek, itt van Bilha, hát elég megdöbbentő, mint szolgáló, és teherbe esik. És Ráhel ezt mondja a végén, ítélt ügyenben Isten, meghallgatta szavamat, adott nekem fiút. Hát nem egy klasszikus ügy. Ilyen már volt máskor is. Aztán újra teherbe esett Bilha. Isten volt velem a küzdelemben, amikor nénémmel küzdöttem és győztem is. Kapott még egy gyereket, nem tudom miért gondoltam, ez csak kettő volt idáig, de így éreztem. Aztán elnéztem Naftalinak. A nevek ott vannak, ugye a Jákob gyerekei nevéről beszélünk. Aztán Lea is jön, és jön a versenyzés. Lea az Zilpához küldi be Jákobot, bemegy. Ő is szül. Megszólal Lea. Szerencsém van. Ezért nevezte őt Gátnak. Aztán megint bement. Boldog vagyok. Bizony boldognak mondanak engem a leánya. Ezért Ásernek nevezte. Hát elég megdöbbentő verseny a gyerekekért. Aztán Lea újra mondta, megadta Isten a bérét, szolgálómat, a férjemet adtam. Ezért nevezte őt Isakárnak. És ezt mondta Lea, aztán újra teherbe esett. Megajándékozott engem Isten szép ajándékkal, megint csak nem jön a szolgáló. Most már, és ez megdöbbentő, velem lakik a férjem, mert 6 fiút szültem neki. 6 fiúnél már vele lakik, mert akkor már bement hozzá is. Hát erről nem szeretném, ha sokat beszélgetni, mert ez nagyon-nagyon nehéz család. Fa, vagy hogy kell ezt mondani? Család térkép. Mert ma van ilyen néhány, csak másként, ugye? Nem. Elvette Isten a gyalázatomat, és ezt már különös csodaként Ráhel is kimondja, és tudjuk, hogy kiérkezik, mert Isten megemlékezett Ráhelről is, és meghallgatta, és megnyitotta a méhét, terbe esett, és fiú szült, és ezt mondta, elvette Isten a gyalázatomat, elnevezte Józsefnek, és ezt mondta, adjon nekem az Úr még másik fiút is, és adott, ő lett Benyámin. Megdöbbentő ez a történet, minden esetre szaporodtak és szokasodtak. Különös utakon, különös módokon, de valóság lett. Nem részletezi az ige, hogy mit kezdett el tenni Jákob, és mit kezdett el tenni tulajdonképpen Lea és Ráhel és Lea. Azt azonban látjuk, hogy bejön a képbe egy következő képlet, nyilván ami eddig is valós volt, de megjelenik egy nagyapa, akivel nem könnyű a szituáció, egy após, akiről tudjuk, hogy először utánuk akar menni, erről is hallottunk, de aztán kibékülnek, és ezt olvassuk, lábán ezt felelte Jákobnak, a leányok az én lányaim, a fiúk az én fiaim, a nyáj az én nyájam, minden az enyém, amit látsz, elég megdöbbentő apósi látás. De tehetnék-e most már bármit is a magam leányai ellen, vagy fiaik ellen, akik születtek? Azért jöjj, kössünk szövetséget egymással. Hát nem rossz az, ha egy após, egy anyós ezt tudja mondani, kössünk szövetséget egymással. Ezek a szövetségek a leglabilisabbak, el is érdemes beszélni, mert ez is a családi képlet valósága. Megjelennek a nagyszülők, a nagynénik, a nagybácsik, és elkezdenek utasításokat adni, hogy is kell ezt csinálni, mert jobban tudják. Az a legjobb, amikor mi életünkben is előfordult, olyan adott tanácsot, akinek egyetlen gyermeke volt, akkor, amikor mi már a harmadikat vállaltuk, hogy is kell ezt csinálni. Persze ezen meg ilyenkor önteltem, hogy jobban tudom, mert már a harmadik érkezett. Egy bizonyos tapasztalattal tényleg talán többen rendelkeztünk, de azért mindig megmondják, hogy hogyan is miként kell ezt csinálni természetesen. Ami azért ebből még mégis csodálatos, hogy amikor lábán másnap reggel fölkelt, szövetséget kötöttek, megvan ennek a maga menete, megcsókolta az unokáit és leányait is, megáldotta őket. De jó, hogy nagyapa ezt megteszi. Megáldja az unokáit és a leányait. Aztán jön a konfliktus, ezt még csak annyival érinteném, hogy ezt is lássuk, a testvér kapcsolat konfliktusa Ézsauval, tudjuk jól, hogy mi volt a háttér, viszont egy nagyon fontos dolgot belőle érdemes, azt gondolom kiemelnünk, mielőtt találkozik Jákob a testvérével, tehát a családi életükben lévő konfliktus kezelésének egy megdöbbentő, fontos példáját látjuk. Ezt olvassuk. Odaáll Isten elé. Hú, atyámnak, Ábrahámnak Isten és atyámnak, Izsáknak Istene. Aki ezt mondta, tér vissza hazába, rokonságot közé, és jót teszek veled. Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal cselekedtél. Felismeri Jákob, hogy ahogy ő élt, aki volt, amit tett, ami történt, az nem azért van, mert ő ezt megérdemli. Mindenestől méltatlan, de hálát tudott adni Istennek. És utána, mielőtt találkoztak volna Ézsauval, akkor egyértelműen azt olvassuk itt, a 32. fejezetben, hogy amikor tusakodik, akkor életfordulat jön. Jákob ott maradt egyedül a jabók révénél, és Isten fordulatot hozott nem csak a csípőjében, a szívében, az életében. Fel kellett ismernie, hogy ki az, aki őt valóban hordozza, ki az, aki őt más emberré teszi, ki az, aki új nevet ad neki. És ezt követően már úgy látjuk őt, az imádság és az egyedüllét után, a harc tüse után Isten előtt, hogy amikor Jákob megy Ézsau elé, és Ézsau jön felé, és lát, hogy Ézsau csak 400 emberre jön felé, nem sok, akkor szétosztotta a gyermekeit Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé, előállította a szolgálókat és gyermekeit, mögéjük Lea és gyermekeit, ezek mögé Ráhel és Józsefet, érdekes sorrend. És ezzel is gondolkodni, de a lényeg, ő maga előttük ment. Egy férfinak ez a dolga, hogy odaálljon az élre a legnehezebb családi konfliktusos szituációban. Maga mögé vegye az övéit, a szeretteit, és ő legyen, aki a frontvonalon áll. Kérdés, hogy vajon készek vagyunk erre? Készek vagyunk ennek a felvállalására, feleségként vágyjal a szívünkben a gyermekek befogadására, férfiként fölvállalni azt, hogy a gyermekeink védelmére rendelt Isten bennünket, és sok-sok feladattal bízott meg, mert hogy a gyermekeink, közös gyermekeink, és a gyermekeinkben nagyon sok örömöt találunk, és ugyanakkor nagyon sok felelős feladatot kell, hogy találjunk. Közösen és kölcsönösen. Nagy kérdés, hogy meg tudjuk ezt osztani. Nagy kérdés, hogy egy apa és egy anya együtt tudják-e vállalni azt, ami a gyermekek érkezésével, jelenlétével jár. Nagy kérdés, hogy amit tegnap érintettünk a beszélgetésünkben, hogy a nő feladat, hogy otthon, a családban legyen, a férfi pedig kint legyen és végezze a kenyérkereső munkáját, vagy ezt meg kell osztanunk, az otthoni terheket kölcsönösen meg kell osztanunk. Feltétlenül meg kell osztani, mert ez nem történik meg, és nem alakulnak ki a szülői szerepek kölcsönösen, férfiben és nőben, még ha eltolódva is időben a nő sokkal hamarabb hangolódik erre, és egy férfi sokkal lassabban, törekedni kell, tudatosan készülni kell erre, a feleségnek bizonyos helyzetekben el kell tudni engedni dolgokat, a férfinek bizonyos helyzetekben előre kell lépni, akkor is, ha magától nem tenni. Nehéz dolog látni, látják, tapasztalják ezt a családokkal foglalkozó. Sajnos sok esetben kettesben jól működő házaspár igazán nem tud már hármasban egészségesen működni. Ez nagyon szomorú látni. Azt még szomorúbb látni, hogy lelki gondozói munkánkban folyamatosan most is jelen vannak van olyan hívő pár, fiatal pár, aki nem tud befogadni gyermeket. Még úgy döntöttek, ők ketten szeretnének hosszú távon megmaradni. Sajnos, ha ketten együttnek, a hátterében más tényezők is vannak, családi örökség példák, pozitív és negatív példák, mérhetetlen hatással vannak ezekre, erről is kezdtünk tegnap beszélni, és folytassuk is. És bizony nagyon nem mindegy, hogy Isten parancsát, Isten áldását, Istentől kapott lehetőséget hogyan és miként éljük meg. Mit mond az érkezésről, és mit mond a gyermekek tulajdonképpeni ajándékáról a Biblia? Hát azt mondja, hogy az anya méh gyümölcse jutaló. A gyermekek Isten ajándékaiként érkeznek közénk. Hát nagy kérdés, hogy ezt tudjuk-e ilyen módon elfogadni, vagy megmaradunk, vagy bizonyos szempontból arra az egyre koncentrálunk, hogy hát ketten jobban boldogul, jobban, sokkal jobban a dolgok, kettőnek nincsen az egynek, de a háromnak már nem olyan egyszerű. Pedig ott, ha ezt olvassuk, majd erre is visszatérünk, most ezt hosszabban nem mondom, a hármas kötélről van szó, és ebben a hármas kötélben nyilván nem a gyermek a harmadik kötelék, de amikor erről szó van meg arról, hogy kinek hogyan van feladata a házban, és hogyan ad Isten nekünk, akkor bizony arról is szó van, hogy hiába nekünk bármit megtenni, hogyha az Úr nem épít, ha az Úr nem őriz, ha az Úr nem áld meg bennünket. Nagyon jó lenne, ha beszélgetni tudnánk arról, hogy eljutottunk-e arra, hogy közös tervünk legyen a gyermekek érkezésére. Hogyan neveljük őket, milyen elvek alapján, mit hoztunk magunkkal, hogy egyeztetjük ezt, kinek mi a hangsúly a családi múltjából, mit tapasztalt meg negatívunként, pozitívunként, és tudatosul-e bennünk, hogy milyen viszonyba kell kerülnünk a gyermekünkkel, nem barátai vagyunk, nem a játszótársai, és nem is az uralkodói a gyermekeinknek, hanem hogy lehetünk szülők. Vannak-e biblikus mértékeink, elveink, ismerjük ezeket, felismerjük-e és kölcsönösen, közösen eltökéljük-e magunkat erre. És komolyan veszük el, hogy feladatunk az, hogy a gyermekeink lelkét formáljuk, értelmüket őrizzük, akaratokat szembesítsük Isten akaratával, érzelmeiket kezeljük, csillapítsuk, bátorítsuk őket, ébresszük a lelkiismeretüket, tudunk-e bátorító, hittel való támogatást adni nekik. A csoportokra elmenve kérdéseket is tettem oda, remélem most mindenki ezt kézbe vehette. Ha gondoljátok, ezeknek a nyomán is el lehet indulni, néhány kérdés arról szól, hogy vajon hogyan készülünk a szülővé válás feladatára, tudatosítjuk-e, hogy milyen változásra jár ez minden férfi és nő életében, a változó és az állandó feszültsége, törekedtünk-e és törekedünk-e a teherhordozás megosztására, a feladatok felelősség kérdése, és eljutottunk-e megelőzően közös látásra, hogy milyen elvek szerint neveljük a gyermekeinket, családi mintáink, elképzeléseink kérdése ez. És egy feladatot is, ha tudnánk, akkor jut rá idő, esetleg tegyünk meg, ha nem, mára lehet holnapra is majd áttenni, vagy értem, hogy ma párként ezt összeírjuk. Legalább 5 olyan jellemző, fontos dolgot összeírni páronként, amit szeretnénk a gyermekeinknek megtanítani. Mi az az 5 fontos dolog, amit úgy gondolunk, hogyha ezeket megtanítottuk, akkor ezzel egy feladat részt fölvállaltunk abból, ami ránk bizatott, és erről érdemes beszélgetni. Fogunk majd egy kicsit erre visszatérni a csütörtöki alkalommal, mert akkor az elbocsátás kapcsán a leltárkészítésben érdemes lesz az, hogy mit adtunk a gyermekeinknek. Ha elmennek, elengedik őket, mit készítettünk el nekik. Csendesedjünk el is. Magasztal a szívünk téged, Urunk, hogy egy különös család történetet állítasz elénk, és többet is a Bibliából, sőt, saját családunk életéből és másokéből is. Ezeken keresztül tanítasz bennünket jelenlő vonásokat felismerni, tanítasz bennünket motivációkat, késztetéseket, felelősséget és felelőtlenséget felismerni. Kérjük téged, hogy áld meg, szenteld meg a beszélgetéseinket, tégy bennünket abban valóban őszintén nyitottá, és ha kell, a csoportokon túl is, a személyes, páronkénti beszélgetésben, vagy lelki gondozói beszélgetésben is tárd fel azokat, ahol vannak az életünkben nyomorúságok, hiányosságok, bűnök, amelyekkel jó lenne elszámolni, leszámolni, jó lenne újrakezdeni, vagy ha lehet még módosítani. Könnyű rajtunk, hogy ezek mind ezen a héten felszínen jöhessenek, kerülhessenek, mert hiszük, hogy ami világosságra jön, az világosság. Kérjük, hogy ragyog fel Úr Jézus Krisztus előttünk, ragyog fel gyógyító, szabadító, bűntől, terhektől szabadító, megkötözöttségekből kiszabadító Úrként, és ajándékozz meg bennünket lelked erejével, szabadításával. Kérjük, hogy hagyj legyenek ilyenek a beszélgetések, a körülményeket is kérjük, te rendezd el, hogy nyugodtan és őszintén folyhassanak. Nagy nevedért kérjük ezt.